az Efézus beliekhez írt levél harmadik része, első versétől a 12. verseig olvasom tehát Isten igéjét, amely így hangzik. Ezért vagyok én, Pál, a Krisztusnak fogja ti érettetek a pogányokért, ha ugyan hallottátok Isten kegyelmének rendelkezését, melyet nékem adott a ti érdeketekben, hogy tudnélik kijelentés útján ismertette meg vélem a titkot, aszerint, amit az előbb megírtam röviden, melynek olvasásából megérthetitek, hogy micsoda az én értelmem a Krisztus titka felől, amely egyéb időkben meg nem ismertetett az emberek fiaival úgy, ahogy most kijelentetett az ő szent apostolainak és prófétáinak a lélek által. Hogy tudniillik a pogányok örököstársak és ugyanazon test tagjai és részesei az ő ígéretének a Krisztus Jézusban az evangélium által, amelynek szolgájává lettem az Isten ama kegyelmének ajándékából, mely adatott nékem az ő hatalmának munkája szerint. Nékem minden szentek között a leges legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus végére mehetetlen gazdagságát, és hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy miképpen rendelkezett Isten ama titok felől, amely elrejtetett örök időktől fogva az Istenben, aki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által, azért, hogy megismertessék most a mennybéli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal az egyház által az Istennek sokféle bölcsessége, az örök eleve elvégezés szerint, amelyet megcselekedett a Krisztus Jézusban, ami Urunkban, akiben van a mi bátorságunk és bizodalommal való menetelünk Istenhez, az ő benne való hit által. Mennyei édesatyánk, nagy alázattal közelítjük meg a te igédet, tudva azt, hogy egyrészt nem nyílik az meg annak, aki nem úgy keresi alázattal és hittel, hogy lelkének üdvét és Istenének dicsőségét keresse benne. Másrészt azért is alázattal járunk, mert tudjuk, ha meg is nyílik, könnyen ítél, Uram. Ellenünk fordítod a te kardodat, fegyveredet. De Uram, ha erre van szükségünk, vállaljuk ezt is. Csak segíts abban, hogy ne maradjunk bezárva előttünk az igének az ajtaja, hanem nyisd azt meg, kérünk Istenünk, mert a mi életünknek nincsen más bevételi forrása, nincsen más tápláléka, csak az, ami az Isten szájából származik. Amen. Foglaljunk helyet. Tegnap egy megjegyzői Isten tiszteleten szolgáltam, és azok, akik ott hallgatták az ige hirdetést, a polgármesteri hivatal dísztermében volt az Isten tisztelet, érdekes módon, mivel nincsen ott imaház, és ott rögtön az esketés után nyílt lehetőség alkalom arra, hogy egy Isten tisztelet is legyen. Nem baj az, egyébként jó volt. Tehát akik ott hallották, azok több ismerős gondolatot fognak hallani, de talán nem untatom majd őket vele, hanem sikerül Istennek elmélyíteni azt az üzenetet, amit tegnap is hallhattak. Egy másik megközelítésből fogok most természetesen beszélni, nem a házasság titkáról, hanem az élet titkáról szeretnék most beszélni. Mi az életünknek a titka? Ha valaki figyelmesen követte azt, amit olvastam, nem könnyű, mert az akkori egyik irodalmi stílusnak megfelelően Pál apostol olyan körmondatokat használ, amiket fordítani, olvasni és követni is nagyon nehéz. Egy-egy tagmondatban leír egy szót, és a következő tagmondatban egy vonatkozó névmással ráutal arra a szóra, és abból megint kifejt valamit, aztán tesz egy vesszőt, bár a görögben nem volt ilyen, de a mi Bibliánkban így van, és a harmadik tagmondatban már a második tagmondat egyik szavára utal, hogy amely vagy aki, és akkor így aztán olyan láncolatokat alkot annak a tagmondatok, hogy tényleg ember legyen a talpán, aki első olvasatra megérti. Nem is akarom én ezt az egész nagy körmondatot, vagy két-három körmondatot magyarázni, hanem ebből egyetlen szót szeretnék kiemelni, egy olyan szót, amely háromszor ismétlődik ebben a kifejezésben. Ezeket most el fogom olvasni, kiszemezgetem. Kijelentés útján ismertette meg velem a titkot, aszerint, amint az elébb megírtam röviden, melynek olvasásából megérthetitek, hogy micsoda az én értelmem a Krisztus titka felől. És aztán később, ezóta harmadik és negyedik vers, a kilencedik versben pedig így fogalmaz az apostol, hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy miképpen rendelkezett Isten ama titok felől. Van tehát egy titok, amely nem csak itt az Efézus beliekhez írt levélben fordul elő, de talán Pál apostolnál itt a legtöbbször, más fejezetekben is az Efézusi levélben, de egyébként a Szentírásban, az Új Szövetségben több helyen olvasunk titokról. Az Istennek ama titka, a Krisztusnak titka. A titok szót kétféleképpen lehet megközelíteni a magyar nyelvben. Az értelme kettős. Az egyik, amikor valamit megtudok, nem szeretném, hogy más megtudja. És akkor titkolódzok, elhallgatom. Ez az én titkom, hé, pecsétes. A másik értelme a titoknak az, hogy nagyon szeretném megtudni azt a dolgot, annak a megoldását, megfejteni a titkát, de nem tudom megfejteni, mert nem az én titkom, hanem számomra titok. Na, itt ez a második értelem. Nem az én titkom, amit én tudok, de nem mondom el, mert eltitkolom, nem ilyen titok, hanem el van rejtve ez a titok, szeretném megtudni, de egy jó darabig nem tehetem. Na most, mikor Pál írja ezt az igét, akkor éppen feltárja ezeket a titkokat. Nyilvánvalóvá teszi ezeket a titkokat. Mert a számára is titok volt ez korábban, de Isten megismertette vele kijelentés útján, és ezeket a titkokat ő is meg akarja ismertetni másokkal a kijelentés útján. És beszél róla, és ír róla, és meg akarja osztani az emberekkel, hogy mi az ő életüknek a titka. Testvérek, amikor szeretnénk valamit megfejteni, akkor szeretnénk valamit rendeltetésszerűen használni, akkor meg akarjuk fejteni a titkát, a kódját. Tegnap a házasság titkáról beszéltem. Mi a titka a jó házasság? Ugye szoktak lenni ilyen főzőversenyek mindenfelé, és amikor a nyertes az asztalra teszi a tányért, gőzöl benne a jó halpaprikás, vagy akármi, akkor a zsűri megkóstolja, és azt mondja, mondja már el, uram, hogy mi ennek a titka ennek a pörköltnek. Mindegyik nagyon finom volt, de ez, hát ez, ennek van valami titka, ez valahogy úgy csinálja, hogy tessék elárulni. Hát nem árulom el, mert én akarok lenni jövőre is az első. Van egy titka annak a dolognak. A jó házasságnak is van egy titka, de erről most én nem fogok beszélni, egyébként ugyanazt mondtam el, hiszen közös titok ez. És van az életnek is egy titka. Házasságra fel lehet készülni a házasság előtt, sőt jó. A házasság titkát nem 20 éves házasság után kezdik el megfejteni a társak, hanem már előtte felfedték a házasságnak a titkát, és úgy várnak bele. De az életnek a titkát úgy kell megfejtsük, hogy már élünk. Már megszülettünk. És van az emberi, van az élhető életnek egy titka. Pál apostol erről tesz bizonyságot, és ezt szeretném én is összefoglalni. Erről szeretnék én is bizonyságot tenni. Mi az életünknek a titka? Hívők előtt persze nem ismeretlen, de azt hiszem, hogy jó erről újból és újból hallani. Ha egyetlen mondatban kell összefoglalni, akkor az életünknek a titkát úgy lehetne meghatározni, hogy Istenhez tartozunk. Az emberi élet Istenhez kell, hogy tartozzon, Istenhez kellene, hogy tartozzon, de egyébként meg Istenhez tartozik, mert Istentől származik. Ez a titka. Az emberi élet Istenhez tartozik. Minden kérdésre választ kapunk. Ez egy olyan kód, ez egy olyan megoldó kulcs, mint hogyha megkapnánk egy olyan palotának a kulcsát, ahol minden szobának az ajtaja be van zárva. Van van benne 314 szoba, mint a régi kastélyokban sok száz szoba volt. Mindegyik be van zárva, de mindegyik ajtót ugyanaz a kulcs nyitja. Kapunk egy kulcsot, és mindegyiket ki tudjuk nyitni. Akik a számítógéphez jobban értenek, azok tudják, hogy néha meg kell adni a jelszót. A felhasználói név mellett jelszót kell megadni, de ugyanígy van, aki elektronikus kártyával vásárol, bankkártyával vásárol a penniben, annak meg kell adni egy kódot. Ilyen a számítógépes jelszó is. Csak úgy nézhetem meg azt az oldalt, úgy használhatom fel, hogyha a jelszót megadom. Na, testvérek, én nem vagyok egy jó jelszó megjegyző. Van majd 4-5 olyan számítógépes oldal, ahova a jelszóval szoktam bejelentkezni, mindaz összesnek ugyanaz a jelszó, hogy ne felejtsem el. Ha valaki egyszer rájön, hogy melyiket használom, mindent tud használni azután már. Tehát, mintha a sok szobához nekem is csak egyetlen kulcsom lenne. Amikor az ember felismeri azt, hogy én Istenhez tartozom, az életének összes kérdésére megkapta a választ. Az összes. Na persze ennek vannak részletei, meg vannak harcai, meg különféle időszakai, de a nagy válasz a nagy kérdésre ez. És amikor én 18 évesen kerestem az életem értelmét, és ez volt nekem a nagy kérdés, ez volt a nagy titok, honnan jöttem, hová megyek? Engem ez érdekel. Mi volt velem a születésem előtt? Oldhatatlan kérdés volt bennem. Oldhatatlan módon lobogott bennem ez a kérdés. És mi lesz velem a halálom után? Elfogadtam úgy többé-kevésbé, amit mondtak a szüleim vagy mások, hogy hát nem volt semmi, meg nem lesz semmi. De azért érdekelt. Oldhatatlanul érdekelt, honnan jövök és hová megyek. Mi az oka, és mi a célja az életemnek. És megértettem. Istenhez tartozom. Ez az egyetlen áldás és öröm az életemben, és ez lehet a továbbiakban is, hogyha ezt az Istenhez tartozást megerősítem, felfogom, ápolom, és minden nyomorúságomnak az az oka, hogy eddig ezt nem tudtam, és nem a szerint éltem, hogy Istenhez tartozom. Azt szoktam erre elmondani, talán mondtam már ezt a hasonlatot, de mint vagy sok más, ezt is elmondom akkor még egyszer, meg talán még százszor is, hogy egészen máshogy viselkedünk akkor, amikor találunk a Földön egy 1000 forintost, és nem tudjuk, hogy ki. 1000 forint, átléptek rajta 100-on, ki sem tudnám deríteni, hiszen ha meghirdetném a képújságban, kihagyott el 1000 forintot, akkor 87-en jelentkeznének rá. Tehát így aztán nem sok értelme van ennek, zsebre teszem testvérek, és hazaviszem, azt mondom a feleségem, hogy találtam 1000 forintot. Nagyon rég volt már ilyen, de volt már. De amikor tudom, hogy ki hagyta el, mert látom, hogy az a néni vett előttem egy doboz csokoládét, vagy akármit, és kiesett a pénztárcájából, és már ketten rátapostak, és nem vették észre, de én észrevettem, és úgy teszem el, akkor egy csibész vagyok. Egy csirkefogó. Egy tolvaj. Mert akkor tudom, hogy kié az, de meglopom őt, igaz, kicsit felelőtlen ő is, de ellopta azt a pénzt igazából, mert tudom, hogy kié, de nem szólok. Amikor nem tudom, hogy kié, akkor pedig úgy kezelem, mintha az enyém volna. Azt hiszem, akkor mondtam ezt el, amikor itt tavaly volt a vetítés, Csillagokat Teremtő Isten volt a címe az evangelizációnak. Hogyha a világról is elhisszük, hogy csak úgy létrejött egy nagy robbanás során, és a Darwin elmélete szerint, aki egysejtű lényből lett egy halabból, majomabból ember, akkor ezt a világot, meg a saját életünket is csak úgy találtuk, és zsebre dughatjuk, és azt csinálunk vele, amit akartunk. De hogyha tudjuk azt, hogy Istentől származik ez a világ, és Istentől származik az én életem, akkor már nem úgy teszem zsebre, hogy akarok, hanem akkor már elszámolási kötelezettségem van a tulajdonossal. Akkor ezt úgy találtam, hogy kaptam. Hogy nem elhagyták, hanem elkészítették a számomat. Oda tették, hogy tessék. Én meg mint a találtárgyat behakkolom magamnak. Hát ez így nem lehet, testvérek. Az életünk az első titka, hogy Isten alkotott engem. és Isten alkotott minden ember. Aki ezt tudja, az már egy jó úton halad. Kálmánnal beszélgettünk nemrég egy pszichológusnak tanuló fiatalemberrel, aztán lehet, hogy kicsit meg is értettem, amikor azt mondtam neki, hogy a pszichológusok nem képesek másra, mint azt tenni, amit a halott öltöztetők, hogy rendbe teszik azt a halottat, hogy kinézzen valahogy, felöltöztetik, megmosgatják, megigazítják, de nem tudnak életet adni neki. Mert a pszichológia nem számol azzal, hogy a lélek Istentől született, Istentől teremtetett. És Isten nélkül nem lehet életet adni neki. Lehet kicsit helyre pofozni, lehet gondozni, lehet felüdíteni, ideig, óráig orvosolni, de megoldást a lélek számára csak az adhat, hogyha összekapcsolódik azzal a teremtővel, akitől elszakadt. Mert ez a baj, hogy elszakadt az ember az ő teremtőjétől. Ez lett minden bajnak a forrása, hogy már csöppet sem hasonlítunk az emberre. Nem hasonlítunk. Ránézne valaki, vagy mi magunk talán ránézni Ádámra, és azt látnánk, hogy egészen máshogy viselkednénk. Na nem a bűnesek utáni Ádámra, hanem a bűnesek előtti Ádámra. De jobb példát hozok. Jézus Krisztusra, az emberre nézünk rá. És olvasunk a Szentírásból. És nem magunkra ismerünk. Nem azt mondjuk, amikor olvassuk az Úr Jézusnak az életét és tanításait, hát ez pont olyan, mint a szomszédasszonyunk. Ugye még ilyen senkinek nem jutott eszébe. Abszolút nem hasonlítunk Jézusra. Teljesen mások vagyunk, eldeformálódtunk, elveszítettük, ami teremtettségünkben hordozott tüzet, szikrát, életet. De van itt is egy jó titok. Ez pedig az a titok, amit a hívők előtt feltárul a megtérésükkor, nem csak Isten által teremtett, hanem Jézus Krisztus által megváltott vagyok. Ez egy óriási dolog, amikor valaki erre rá döbben, rá eszmél. Meg vagyok váltva. Ki vagyok váltva? Benne vagyok egy silány élethelyzetben, benne vagyok azok az elveszetteknek a sorában, benne vagyok a halálnak a sodrásában, ezt úgy egyszer csak felfedezem magamban, és felkiáltok, jaj, kiáltok, és egyszer csak látom, hogy Isten kiragad ebből a sorból, mert meg vagyok váltva, mert az Úr Jézus meghalt a bűneimért. És nem kell tovább gyötrődjek a bűneim miatt. Elmúlik minden gyötrelem. Bűnbánat még lesz, de bűn miatti gyötrelem soha többé nem lesz. Mert a bűnömért Jézus Krisztus gyötrődött a Golgota keresztjén. Ez egy nagy titok. És Pál apostol felnyitja a pogányok előtt ennek a titoknak a gazdagságát. Az az Isten teremtett benneteket, akikről a zsidók már régen tudnak, ti most tudtok róla, az Ábrahám, Izsák és Jákob istene, a mennek és a földnek teremtője alkotott téged, a pogány bűnös, és az ő fia, Jézus Krisztus megváltott téged az örök kárhozattól, bűnei átkár. Ezt a titkot tárta fel, és azok a pogányok, akiknek Isten megvilágosította ezt az üzenetet, jöttek, megtértek, csatlakoztak Isten népéhez és újjáltak. És van ennek a titoknak egy harmadik állomása, kijelentése, azok után, hogy Isten teremtett, hogy az Úr Jézus Krisztus megváltott, még az is, hogy Istennek a szelleme betölt és vezérel. Testvérek, a hangsúlyt én most erre szeretném tenni. Megint itt vagyok a Szent Szellem témakörénél, Pünkösd Zsoltól nem tudok ettől elszakadni, de úgy látom, hogy nem is kell. Ugye akkor elmondtam az előadásban, amit itt tartottam, hogy a világban működő Isten a Szent Szellem. Ádám és Éva találkozott az Éden kertjében az Atyával, a tanítványok találkoztak az Úr Jézussal, ott Palesztina vidékén, és mi már ezekkel nem találkozunk, hanem mi találkozunk Istennek a szellemével. És azt is elmondtam, ha jól emlékszem az előadásomban most, Szentesen biztos, vagy Csongrádon, itt nem emlékszem rá, de most elmondom még egyszer. Azért nagyon fontos ez, testvérek, mert az Atyát, amikor megjelent a hűvös alkonyatkor, és szólította Ádámot, hogy hol vagy, akkor Ádám Ádám és Éva szavaival és a magatartásával arcul csapta az atyát. Arcul csapta az atyát. És az atya elvonult. És a vele való közösségből kizárta azt, aki őt arcul csapta, de az ő végtelen isteni irgalmából nem pusztította el. Hanem az őt arcul csapó Istenhez elküldte az ő fiát, az Úr Jézus Krisztust, hogy a bűnök bocsánatát hirdesse, Isten kegyelmének jó esztendeit hirdesse meg a zsidóknak, és a zsidók az Isten fiát arcul csapták. És ismét eltávozott, meghalt, feltámad, de felemeltetett, kivetették őt, az övéi közé jött, de nem fogadták be az övéi, elment innen az atya és a fiú, de még maradt egy isteni személy, és Isten az ő végtelen irgalmából kibocsátotta az ő szellemét. És testvérek, aki a Szent Szellem ellen vétkezik, ez a Szentlélek elleni bűn, az kimeríti Isten hosszúküléséből. Nincs Szent negyedik, és nincs Szent ötödik, ők hárman, akik bizonyságot tesznek a Földön. Az egyik nem kellett, a másik nem kellett, és most azon múlik minden testvérünk, hogy ennek a harmadiknak, Isten drága szellemének, újjáteremtő leheletének az üzenete kell, vagy nem. És aki ezt is visszautasítja a testvérek, több irgalmas személy nem fog hozzá lehajolni, hanem már csak Isten haragja. Ezért mondja az Úr Jézus, minden bűn megbocsátott. Ha valaki a fiút káromolja, azt is megbocsáthatik. De hogyha valaki az Isten szellemét káromolja, nem bocsáthatik meg sem ezen a földön, sem az eljövendő világon. Nincs kegyelem. Nem azért, mert Isten nem adott kegyelmet. Hanem mert nem kellett ez a kegyelem. Nem azért, mert nem lett volna elég az a kegyelem. Hanem mert nem kellett az a kegyelem, testvére. Ezért nagyon fontos az, hogy Isten ezt a titkot kijelenti számunkra, hogy elküldi hozzánk az ő szellemét, hogy közöttetek van, hogy munkálkodik bennetek, hogy lehetőség van Isten szellemére hallgatni, megnyitni előtte a szívünket, újjászületni. És testvérek, az, hogy meg legyünk-e teremtve, vagy ne legyünk megteremtve, nem rajtunk múlik, kész tény, megszülettünk, vagyunk, Isten megteremtett minket. Ilyen szempontból hozzátartozunk. Az, hogy meghalljon-e a bűneinkért az Úr Jézus, vagy ne halljon meg, ez a második nagy titok a mi életünkben, ez sem rajtunk múlik. Mikor még bűnösök voltunk, meghalt életünk. Még nem is éltünk, és már életét adta értünk. Nem mi döntöttünk el, hogy meg legyünk-e teremtve, hogy meg legyünk-e váltva, tehát a váltság lehetősége, hogy nyitva álljon előttünk, de hogy Isten szelleme beköltözzön, újjászűnjön, betöltsön, vezérjen, na ezt mi döntjük el. Ezért nagyon fontos ez a harmadik személy, ez a harmadik titok, ez egy nagyon-nagyon fontos titok, azért, mert ezen áll vagy bukik minden. Mert az, ami teremtetésünk, mert a mi megváltatásunk ott dől el, hogy mi elfogadjuk Isten szellemének a bizonyságtételét, vagy pedig visszautasítjuk. Engedünk neki, vagy pedig eltaszítjuk magunkat, és ezzel káromoljuk, megtapodjuk őt. Hová vezérel? Ez a drága szellem, akit vesznek azok, akik engednek neki. Egy olyan helyre vezérel, testvérek, ahol minden tökéletes lesz, és ahova minden hívőnek a szíve epekedve vágyik. Isten országába, a mennyei Jeruzsálembe, odáig fog bennünket elvezérelni, tűzön vizen át, bűnökön, bukásokon, támadásokon, gyalázkodásokon, felnégyeléseken, felakasztásokon, üldöztetéseken keresztül bevezet bennünket. Hát mi nevezett most? Azonnal. Miért nem kerülünk egyből abba a Jeruzsálembe? Miért nem jutunk rögtön a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz? Azért, testvérek, mert a mi életünkben, és ez egy nagy titok, amiről Isten szelleme bizonyságot tesz, két dolgot nagyon élesen el kell határolni egymástól. Az egyik az életünknek a célja, amiről most beszéltem itt a mennyei Jeruzsálemmel kapcsolatban. Egyébként nem maga a város neve, vagy a város szépsége itt a valami, hanem az, hogy ő ott lesz, de ott lesz. Hát jobb nekem az Úr házának a küszöbé, hogy életeltünk, mint ezer nap más sátorának a közepén. Nem az a lényeg, hogy ott arany lesz, vagy ezüst lesz, vagy engem egy dolog érdekel. Ott lesz Jézus, vagy nem lesz ott? Hogy azt ott arany van, vagy jászol van, pusztaság van, vagy palota van, testvérek, ez már teljesen hidegen hagyja azt, aki szereti őt, aki tud felelni az ő megváltó szeretetére. Ott lesz ő is, csak ez érdekel, ez a cél, testvérek, és ez a legfontosabb. De van egy másik dolog is, ez pedig a mi feladatunk. Nekünk van egy dolgunk, nekünk van egy feladatunk. Méghozzá az, hogy az élő Istent szolgáljuk. És ezt nekünk meg kell csinálni. És amíg nem végeztük el a mi szolgálatunkat, addig nem léphetjük át a célt. Hát ezért csinálunk. Hát testvérek, hogyha azt mondanák nekünk Kálmánnal, mától fogva a munkaügyi kirendeltségen mindenki úgy kaphatja meg a fizetését, hogy nem kell bejönnie dolgozni. Te bemennél? Ja, én nem. Testvérek, én nem mennék be. Hát annyi eszem lenne már. Hát mit gürcöljek, amikor megkaphatom a célomat, hogy megkapom a fizetést? Vagy ha azt mondanám, mától fogva a kirendeltségen munka lesz, de fizetés nem lesz. Akkor bevenném.
Ez a bőség, vagy így járunk dolgozni.
Ja, így járunk dolgozni, azt mondja. Akkor sem mennék el. Testvérek, engem az egészben a fizetés érdekel. Nem azt mondom, hogy utálom a munkámat, mert szeretem, amit csinálok, de jobban szeretném, hogyha a fizetésemet szépen elkölthetném, többet töltöthetnék a testvérekkel, a családommal, így ilyen hirdetésekre készülgetnék egyébként. Tehát engem nem a munka érdekel, hanem a fizetés. Ez érdekel. És a munka az nehéz, gyötrelmes. Ebben már biztos, hogy teljesen egyetértünk Kálmánnal. És testvérek, ugyanígy van ez a szolgálatban is. És nekem nem tetszik az, amikor a munkát, a szolgálatot, a missziót testük céllá. Az a célunk, hogy plántáljunk nem tudom hány gyülekezetet, az Úrhoz vezessünk nem tudom hány megtérőt. Testvérek, ez a feladatunk. És ezt mi szívesen elvégezzük, de nem azért, mert mi akarunk szolgálni, és szeretünk dolgozni, meg szenvedni, meg gürcölni ilyen dolgokért. Hanem azért, mert így vezet Isten szelleme át, a szolgálat keskeny útján keresztül vezet el engem oda, ahol Jézus van. Engem csak Jézus érdekel, és senki, semmi más nem érdekel. De ha ez az ára, hogy Jézushoz jussak, a szolgálat. Testvérek, én ezzel így vagyok, bármilyen furcsának tűnik most ez a tanítás, de Pál apostollal legalább már ketten vagyunk, akik így gondolkodunk, és most fel fogom olvasni, hogy ő ezt nálam sokkal szebben és tömörűbben hogyan fogalmazta meg. És remélem, hogy azért még vannak egy mások is. Első Filippi levélben írja ezt Pál apostol. Első rész 18. versétől olvasom. Mert mit mondjak? Csak hogy minden módon, akár színből, akár szívből a Krisztus prédikáltatik, és én ennek örülök, sőt örülni is fogok. Pedig mások versengésből prédikálták, most már nem olvasok olyan hosszan előre, hogy az én fájdalmaimat megsokasítsák. Tehát valami gonosz. De zárjátok csak pár dutyiba, majd mi prédikálunk akkor helyette. Jobban tudunk mi prédikálni, mint Pál. Isten börtönbe csukatta. Valami ilyesmi lehetett a háttérben, nem egy szép dolog. Pál azt mondja, örülök. Örülök. Nem azzal foglalkozik, hogy jaj, az én misszióm most megállt. Jézus prédikálni, az én célom felhagyom. Dicsőség az Úrnak. Mert tudom, hogy ez nékem idvességemre lesz, a ti könyörgésetek által és a Jézus Krisztus lelkének segedelme által, Amaz én esengő várásom és reménységem szerint, hogy semmiben meg nem szégyenülök, hanem mint mindenkor, úgy most is, nagy bátorsággal fog magasztaltatni Krisztus az én testemben, akár életem, akár halálom által. Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. A római császár végül lefejeztette Pál apostolt, talán Pál apostol azt mondta, hogy köszönöm szépen. Hát nekem ez nyereség volt. Erre vártam. Ezt szerettem volna már nagyon rég. És folytatom tovább, hogy miért. De ha a testben való életem munkámat gyümölcsözteti, hogy melyiket válasszam, meg sem mondhatom. Tehát ott van a mennyei dicsőség, az Úr Jézus, és itt van az a gyönyörű szép szolgálat. És engem az érdekel, de azért az Úr meg azt mondja, hogy maradj csak itt és szolgál. Ha melyiket választom, meg sem mondhatom. Ha mi egyből azt mondom, a jó baptisták azt mondják, a misszió. Misszió, nem. Pál azt mondta, nem tudom melyiket választom. A halált vagy az élet. Annyira jó lenne a Krisztussal lenni. Mert szorongattatom e kettő között. Kívánván elköltözni és a Krisztussal lenni, mert ez sokkal inkább jobb. Úgy megjegyeztem, testvér. Ezzel én teljesen egyetértek. Sokkal jobb Jézussal lenni, mint itt szolgálni. Sokkal jobb. De a testben megmaradnom szükségesebb ti érettetek. Annyira szeret titeket Isten, hogy azt mondta, kedves Pál testvér, szolgálj még ott között, ne gyere még hozzá. Hát Uram, ha így akarod, legyen. És ebben bízva tudom, hogy megmaradok, és együtt maradok mindnyájatokkal a ti hitben való gyarapodásokra is örök. Nekem sem olyan öröm testvére, ha szolgál. Nehéz. Szenvedésbe kerül. Sok gyötrelemmel jár a szolgál. De egy dolog érdekel. Ami lelkesít, az a cél. Együtt leszek Jézussal. Sokkal inkább jobb. És hogyha ezt a célt úgy tudom elérni, hogy szolgálok, és Isten, akit mindennél jobban szeretek, és az én Uram Jézus Krisztus azt parancsolja, hogy szolgálja, akkor megteszem. De nem azért, mert én szolgálni akarok, hanem azért, mert ő akarja, hogy szolgálja, testvére. Én legszívesebben mennék. Van egy nagyon szép történet a Bibliában. Száz van, de van egy olyan, amit most el fogok mondani. Elment ugye a féltő, szerető édesanyja tanácsára Jákob az ő anyai nagybátyjához, Lábánhoz, hogy megmeneküljön a testvér harag elől, mivel becsapta a testvérét Ézsaut. Megérkezik Háránba, sikerül felvenni a kapcsolatot a rokonnal, megismerkednek, befogadja, elkezd dolgozni. Hát egy rövid idő után mind a munkáltatónak, mind a munkavállalónak eszébe jut, hogy mi lesz a fizetség. No, jó, ajánlattal áll elő. Jákob azt mondja, szolgálok a lányodért. Ő, hát ez nem rossz üzlet, nem kell fizessem, a lány így is úgy is megházasodik, hát akkor dolgozzál, azt neked. Mennyit dolgozzak? 7 évet. Kezed rá. És szolgált 7 évet Ráhelért. És itt jön egy gyönyörű megfogalmazás. De csak pár napnak tűnt előtte, annyira szerette őt. És mondjuk testvérek, hogy olyan nehéz ez a szolgálat. Gyereknevelés, munkahely, anyagi gondok, munkanélküliség, terhek, szolgál, jönni kell, menni kell, adakozni kell a kerítésen, múltkor is adtam, még mindig nem elég. Olyan nehéz. És testvére, ragyog a cél úgy előtted. Szereted úgy Jézus, mint Jákob szerette Ráhelt. Csak annyira, hogy egy néhány napnak tűnik előtted. Hát mit mond erre Pál? Ami pillanatnyi, könnyű szenvedésünk. Évtizedekig szolgált, nem úgy, mint mi testvére, kerítést épített a napsugárba, hanem úgy, hogy börtönbe zárták. Hanem úgy, hogy hazugságokat terjesztettek róla, megkövezték, hajótörés szenvedett. És a összes gyülekezetnek a gondja, meg a veszőcsapások, meg a százszor több szenvedés, zöld sebek, kék sebek voltak, soha be nem forradó sebek voltak rajta. És azt mondta, hogy a Krisztus jegyeit hordozom magamon. Némely ostobák úgy gondolják, hogy ezek bizonyos sebhelyek a Krisztus sebeinek megfelelő stigmák. Dehogy testvére. Olyan hegek, olyan szakadások, amik a csontig szakadt a hús, amikor összeforrad, az mindig meglátszik. Ez a Krisztusnak a jegye. De azok a lelki sebek, amik nem látszódnak szabad szemmel, amikkel így gyötörték Pált, hogy mi jobban prédikálunk, Isten azért büntette meg, hogy börtönbe ül. Az ilyen gonosz hazugságoknak a lelki sebei, ezek a Krisztusnak a jegyei, ezt hordozta magán. Milyen képtelenséget állít pillanatnyi könnyű, mert szerette az Úr Jézust, mert a mennybe emelte a szemeit. Azt mondta, megyek Jézushoz, hűsetek, ha ütni akartok, gyalázatok, ha gyalázni akartok. Én tudom, hova megyek. Ez nekem egy pillanat, és tudom, hogy az örökké fog tartani. Hogy megkapom Istentől, bár méltatlanul, mert nem tudok rászolgálni, akármennyit szenvedek, megkapom a jutalmat, a koronát, az életnek a koronáját, és megyek, és belepusztulok, ha kell, nem érdekel, nem félek, hanem mondom a pogányoknak, a császárnak, a gyilkosaimnak, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Na ez az életnek a titka. Amikor a hívők Isten szellemének a vezetése alatt ennyire látják a célt. Nem csüggedeznek, meg kétségeskednek. Sajnos, testvérek. A legkülönbek is megfáradnak. Én is szoktam. Most Isten szelleme vezetése, meg indítása alatt mondom, nekem is jó mondani. Előttem is felragyog újból. Kell is, hogy felragyog. Meg ha hallgatom másiknak a szolgálatát, énekét, bizonyságát, akkor is. És kell, hogy segítsünk egymásnak látni. Testvér, emeld fel a szemedet. És lássad, hogy mennyire szeret téged az Úr, és szeressed viszont. És meglátod, hogy pillanatnyi lesz az a szenvedés. Nagyon rövid. Azt mondod, jaj, de rég, húzom már az igát. És egyszer csak átvált ez, és azt mondod, hogy ó, ez olyan kicsi dolog. Ahhoz képest, amit az Úr tesz értem, meg ami vár rám. És azt mondod, hogy milyen nehéz, de akkor átváltozik benned valami, és azt mondod, hát ez egy könnyű dolog. Ahhoz képest, amit az Úr Jézus tett érte. Ahhoz viszonyítva, ami vár rá. Hát így vezet Istennek a drága szellem, testvére. A titkot kijelenti az életnek a titkát, a hívő életnek a titkát. Egyértelművé, nyilvánvalóvá teszi előtt. És az életünk értelmet nyer. Meglátjuk az életünknek az okát, hogy mi Isten teremtményei vagyunk, nem csak úgy lepottyantunk a gólya hozott minket, vagy valami más féreg, vagy majok, hanem az Isten alkotott bennünket. Ez az életünk oka, az életünk tartalma, hogy Jézus Krisztus megváltott bennünket, és ezzel van tele a szívünk és a szánk, és az életünknek a célja, hogy Isten szelleme be fog minket vezetni a mennyei Jeruzsálembe. Így az emberi élet értelmet nyer. Enélkül mindegy, hogy muzulmán, vagy buddhista, vagy akár miféle, nincs értelme az életnek. De ezzel a hitvallással és ezzel a bizonyos tudással Isten titkának a megismerésével és megérésével van. Nagyon fontos, hogy ez a titok mindannyiunknak ismeretessé válik. Nyilvánvalóvá legyen. Meg tudjuk fejteni az életünknek a titkát. Hívő életünk titkait is. Elmondott még befejezésként egy történelmi példát, majd Gyuszi rácáfol, nem így van. Én úgy tudom, hogy a japán csapatok, nagyon elszántak voltak a japánok, a legkegyetlenebb, legodaszántak harcosok voltak a II. Világháborúban, és látták, hogy az Egyesült Államok ugye jóval nagyobb háttérrel rendelkezik, és csak úgy tudják megnyerni a háborút, a németekkel szövetkezve, hogyha partra szállnak valahol, és elindulnak befelé az Egyesült Államokba, és pusztítanak rombolnak minden. És azt találták ki, hogy becsapják az Egyesült Államoknak a hadiflottáját, olyan üzeneteket küldtek egymásnak a rádión, hogy gyertek, vonjuk össze a csapataikat, a flottát, a tengerjáró hajókat egy bizonyos ponton, és partra szállunk Amerikában itt és itt. Hát tudták nagyon jól, hogy az amerikai kémek lehallgatják a rádióbeszélgetéseket, és arra számítottak, hogy az amerikaiak felkészülnek erre a partra szállásra, összevonják a hadi erejüket a parton meg a tengeren, és nem engedik majd őket partra szállni. De ez egy csel volt. Ugyanis az igazi céljuk az volt, hogy szupertitkosan, mindent elhallgatva, csendesen, az igazi nagy haderőt egy másik ponton vonják össze. Az amerikaiak azt hiszik, hogy ők majd itt fognak támadni, és ezt olyan szabad, könnyű prédává tették a kémek számára, de a rejtett, a kódolt üzenetek arról szóltak, a titkos üzenetek, hogy nem itt fogunk összejönni, hanem itt, azon amcsik meg ne tudják. És elkaptak egy rádió üzenetet az amerikaiak, tehát ezek nagyon kódolva voltak, nehéz volt ezt megfejteni. Gondolom törhette a flottának a vezetősége, hogy mit jelent ez az üzenet. Ha csak japánul van, az is nehéz, de még az is kódolva volt. Mit jelentett? És gondolkodtak, hogy örülhetett az, aki felfedezte abban a logikát? Hát arról van egy szó, barátaim, hogy nem itt fognak a japánok támadni, hanem itt fognak támadni. Megfejtették a titkot, és a kicsi flottához csak egy kicsi flottát küldtek, és a csapdát elkerülték, és a nagy flotta ellen egy nagy flottát küldtek. És igaz, hogy nagyon kemény küzdelem árán, nagyon véres küzdelem árán, körülbelül ugyanakkora volt a veszteség mind a két oldalon, de nem tudtak a japánok partra szállni, mert megfejtették a titkot az amerikaiak. Testvérek, ha nem tudjuk megfejteni az evangélium titkát, végül van. És hogyha nem tudjuk leleplezni az ördög titkos mesterkedését, végül van. Az ördög nem azt nem akarja, hogy ne szolgálj, hanem azt nem akarja, hogy nem azt nem akarja, hogy szolgálj, hanem azt nem akarja, hogy célba juss. Ha minden áron szolgálni akarsz, az ördög ellát szolgálatnak. De azt nem akarja, hogy te Jézussal egyesülj. Azt nem akarja, hogy a mennyegző létre jöjjön. A bárány mennyegzője, ezt nem akarja. Inkább azt mondja, inkább szolgáljatok keresztjének, és bedob a szolgálatba, és azt teszi céllá. De mi nem fogunk ennek bedőlni. Mi Jézussal akarunk találkozni. És amivel megbíz bennünket, ami szeretett, drága, imádott Urunk, azt megcsináljuk. Maradéktalanul, neki dőlve, minél pontosabban, minél ügyesebben, talpra esettebben, hogy aztán elmondhassuk, a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre. Ez a lényeg. Ennek örül Pál. Végezetre eltétetett nekem az életnek koronára, amelyet megáll nékem az igaz víró a napon. Adja meg az Úr, hogy ezt mindannyian, akik itt vagyunk, még az én kis Dávid fia is elmondja.